csak semmi majré. Magyar zsidó történetek. Csak semmi majré. Jó napot kívánok, Rózsa Péter vagyok. Ezzel a műsorral ezután minden héten csütörtökön jelentkezünk ebben az időben. Az volt a tervünk, hogy a mai az első adásban megbeszéljük, mit gondolnak egymásról magyarok és magyar zsidók, mit jelent a neológia és mi az az ortodoxia, és egyáltalán miért lett erős a magyar történelemben a neológ zsidóság jelenléte egyáltalán. A neológia vajon a szigorú hagyományok fellazítását jelenti szemben az ortodoxiával, vagy a hagyományok modern értelmezése lenne éppen. Nos, erre most mind nem kerülhet sor, mert a neológ rabbik nem vehetnek részt ebben a műsorban. Már egyeztetett vendégeinket a Mazsihisz elnöke ugyanis szabályosan letiltotta. Heisler András eképpen indokolta a lépését, idézem az ő levelét, amit az egyik rabbinak írt. Tegnapi egyeztetésünket megerősítve jelzem, Mazsihisz és EGC, tehát Európai Zsidó Kongresszus döntés született arról, az EMIH-től távolságot tartunk, és nem kooperálunk vele. Határozottan kérlek ezért, hogy a nyilvános beszélgetésen Köves Lómóval ne vegyél részt. Üdvözlettel, Heisler András elnök Mazsihisz. Igazán sajnáljuk. Nagyon meglepetten értesültünk erről a tiltásról, hiszen a műsor célja az, éppen az, hogy a kibeszéletlen ellentéteket és nézetkülönbségeket egy-egy ilyen kötetlen beszélgetés keretében megvitassuk, éppen hogy elősegítsük a felek közötti kooperációt. A műsor ezt a célját nem adja fel, annak ellenére, hogy neológ rabbik jelenállás szerint nem vehetnek részt benne, legalábbis egyelőre. A témákat különböző álláspontokat képviselő tudósok, kutatók közreműködési fogjuk feldolgozni, és hát természetesen reméljük, hogy a Mazsihisz mielőbb megváltoztatja álláspontját, és hát engedi megszólaltatni a neológ rabbikat is. Csak semmi majré! Magyar zsidó történetek. Csak semmi majré!
Köszöntöm a stúdióban Gábor György vallás filozófust, a Magyar Rabbi Képző Egyetem egyetemi tanárát, és Köves Lómót, az Egységes Magyarországi Ízületi Hitközség vezető rabbiát.
Országos Rabbi Képző
Országos Rabbi Egyetem. Már is korrigálunk. Mindaz, amit a bevezetőben elmondtam, egyrészt áll, másrészt ebbeszélgetésben is sor kerülhet néhány szegmensére, az elképzelhető, de nyilvánvaló, hogy egy picit konkrétabban a holokauszt kérdéséről a Sorsokházán keresztül kezdjük majd a beszélgetést, de van egy technikai megjegyzésem, hogy jó napot kívánok, tudós urak, de miután mi a magánéletben idestóbb a második évtizede elég sűrűn együtt beszélgetünk, nem nyilvános fórumokon is, nem tudjuk eljátszani azt, hogy magázódunk, és önök sem tudják egymással eljátszani, hogy ne tedgeződjetek. Úgyhogy elnézést kérek a hallgatótól, de...
Lehet, hogy a műsor végére vissza fogunk
magázódni. Ha nagyon összeveszünk, akkor elképzelhető, hogy így fogunk távozni, hogy viszontlátásra, drága urak, de nem vagyok ebben teljesen biztos. Az elmúlt napokban ez egy ilyen minket vizes zuhanyként ért diszkrimináció és elhatárolódás volt. Túltettük magunkat rajta, és nagy szeretettel várunk mindenkit ebben a műsorban, aki úgy gondolja, hogy magyar zsidó párbeszédre szükség van, és ennek minden egyes formája és fóruma érdekes lehet. A dolog fókuszában most az van, hogy a napokban a Sorsokházával kapcsolatos programot Köves Lomóval a múlt heti reggeli gyorsban érintettük. Ugye elég részletesen beszámolt róla Köves Lomó, hogy milyen tervekkel, milyen csapat áll fel, de utána volt Luxemburgban egy prezentáció, ahol ennek még részletesebb bemutatása történt, ezt követően pedig hát heves reakciók jelentkeztek itthonról, és többi között Gábor Györgyel is elég hosszasan vitatkoztam a műsor előtt, hogy ennek a készülő Sorsokháza ügynek a nyilvános megtárgyalására miért van szükség, és hogy kértem, hogy gyere el. Én nagyon örülök, hogy ennek eleget tettél, és nagyon örülök, hogy az első részben ezt megvitatjuk. Melyek az anomáliák, melyek a legfőbb pontok a Sorsokházával kapcsolatban, de Köves Lomó kapott-e közvetlen visszajelzéseket a luxemburgi ismertető után?
Természetesen igen, hát ugye részben maga ez az ismertető is nagyon tanulságos volt, mert az ott ülő kb. 100-120 részben ugye a témához értő szakértő, részben pedig ezekben a kormánydelegációkban résztvevő politikus, ugye visszajelzései, kérdései magában tanulságosak voltak. Tehát a legfontos, és részben pedig azóta jó pár e-mailt, levelet kaptam, van érdeklődés, és ugye számomra a legfontosabb tanulság, ami ugye nem ért hideg zuhanyként, vagy meglepetésként, az az, hogy amit mindannyian tudunk azért a szívünk mélyén, hogy ez egy olyan téma, a holokauszt általában, ami olyan mélyen érinti a emberi alapkondíció legmélyebb rétegeit. Tehát az emberi oldaláról is egy olyan téma, és a magyar nemzettudat és a gondolkodás tabujai alatt is egy olyan központi téma, amit nagyon nehéz, de mégiscsak megkerülhetetlen, hogy ne próbáljunk meg újra és újra felfejteni és megtalálni azokat a közös pontokat, amivel úgy lehet ezt a témát érinteni, hogy ennek a borzasztó történetnek legyen relevanciája ma, és legyen valamifajta olyan morális üzenete is, amivel mindenki, független attól, hogy zsidó, nem zsidó, érintve van ebben a történetben, vagy sem, magáévá tud tenni így 70 év, 80 év
távlatában. Hát ez két dolog is. Kell, hogy nagyjából tisztán és világosan tekintsen mindenki egy transzparens programra, és ne merüljenek fel azok a kétségek, amelyek ugye megakasztották ennek a programnak a kivitelezését, még az első változatában, ahol számtalan, jogos, szakmai kritika érte az induló programot, de akkor még egész más volt a felállás. Történt a tabula rasa. Gábor Gyuri, mit gondolsz arról, hogy most, amit láttál a programból, amit Sársokházával kapcsolatos, egy annyi erőrelépés mindenképpen van, hogy ez a program önállóan új szakértőkkel, Schmidt Mária és intézménye nélkül, annak bevonása nélkül történt, ezt Köves Lomó egy közleményben is többször megerősítette. Valami készült, elegendője ismerete ahhoz, hogy egy új holokauszt diskurzus kialakulóban lehessen.
Szóval mielőtt a lényegről kezdenénk el beszélni, azt én azért hadd mondjam el, hogy én vakon, vagy süketen, ha tetszik, ültem be most ide ebbe a stúdióba. Tudnélik, egy vitára lettem felkérve, és úgy jöttem el, hogy semmit nem tudok erről az új koncepcióról. Ez olyan, mintha Slomónak azt a javaslatot tenném, hogy vitassunk meg mondjuk egy mozifilmet, aztán elviszem a moziba, és az első kockánál bekötöm a szemét Slomónak, ő végig vakon nézi végig a filmet, majd azt mondom, hogy akkor most vitassuk meg.
De amit, hogy a hangok alapján rekonstruálható.
Hát abban az esetben, hogyha mondjuk hát, a hangnak nincs dramaturgia. Na most, menjünk tovább, ami a lényeg. Mit tudok? Azt tudom, ami az elmúlt napok során itt-ott különböző internetes felületeken, foszlányokban megjelent, hogy az első hír az volt egy heurisztikus gyönyörrel tálalt hír, hogy Schmidt Mária nem részese ennek a koncepciónak. Ezt én nem tekintem, ez egy nagyon boldogátevő hír. Én azt nem értem, hogy eddig miért volt részes ennek a koncepciónak Schmidt Mária. Ez az én privát véleményem, én nem tartom őt szaktörténésznek, politikai propagandistának tartom, tehát nem tudom, hogy került ebbe a történetbe, de elhangzott, hogy most már nem az. Itt már is van egy problémám. Az a problémám, hogy ha akarom, elhiszem ezt a történetet, de mind a mai napig tudtommal érvényben van a miniszterelnök úr által jegyzett kormányrendelet, amely kimondja azt egyértelműen, hogy az egész projekt mögött a közép- és kelet-európai történelem és társadalom kutatásáért közalapítvány áll, ez a felelős az egészért, és ennek a vezetőjét mind a mai napig Schmidt Máriának hívják.
De akkor viszont álljunk meg, mert itt ülk Köves Lomó, akkor erre tud válaszolni, hogy ott áll-e, de jure, vagy de facto is?
Hát nehéz lesz azért, mert ugye közben jegyzeteltem, és nagyon örülök, hogy egy ilyen pezsgő beszélgetés lesz ez a mai. Ugye részben ugye az szerintem fontos hangsúlyozni, hogy Gyuri azt mondtad, hogy egy vitára lettél hívva. Én nem tudtam arról, hogy ez egy vita lesz, én nem tudtam, hogy egy beszélgetés lesz, és őszintén szólva arra sem gondoltam, vagy azt mondom, hogy nem gondoltam, de nem úgy terveztem, hogy ez a vita arról szól majd, vagy arról kell, hogy szóljon, hogy Schmidt Mária része, vagy nem része ennek a koncepciónak, vagy a kormányhatározat jelenleg mit mond, vagy mit nem mond. Ezek mind nagyon fontos kérdések, ezt nem akarom bagatellizálni, de egyet kell, hogy értsek veled, hogy azért a központi kérdés az nem az első hír, hogy Schmidt Mária most miben, hogyan van benne, hanem az a központi kérdés, hogy ha van egy elképzelés arról, hogy milyen legyen így a 21. század első negyedévét első negyed századát megközelítve egy holokauszt emlékközpont és oktatási központ Magyarországon, akkor ahhoz az első dolog, hogy egyáltalán elkezdhessünk vitatkozni és beszélgetni, az, hogy fektessük le azokat az alap gondolatokat, azokat a morális, azokat az értékeket, azokat a fő üzeneteket, amiket mi ezen a központon keresztül el szeretnénk mondani, ugyanis ahogy az előző heti közös műsorunkban ezt már elmondtam, nem az a kérdés egy történet elbeszélésénél csak, hogy a történet hogyan történt, hanem az, hogy abból a történetből mit emelek ki, és azt miért emelem ki, és kinek mondom el azt a történetet, mert ez mind-mind befolyásolja a mondandómat. És ezért ugye azt azért fontos hangsúlyozni, hogy mind az előző heti műsorban elhangzottak, mind pedig akár az IHRA
luxemburgi
konferencián bemutatott anyag nem egy kész múzeumi szkript, forgatókönyv, hanem egy körülbelül 40 oldalas dokumentumnak a kivonata, ami alapértékekről beszél. Ezeket különben a következő hetekben nyilvánosságra, a széles nyilvánosság elé is fogjuk tárni, mert tényleg az fontos, hogy tartalmi dolgok irányába menjen el ez a beszélgetés.
Ugye tőlem az volt a kérdés, hogy mi az, amit ismerek. Elmondtam, hogy koncepciót nem ismerem.
Nem, bocsáss meg, akkor rosszat tettem fel a kérdést. Ahhoz képest, ahogy ez az egész elindult és befulladt 4 évvel ezelőtt a Sorsok háza, annak 2 kardinális része volt. Az egyik az, hogy egy történelmi hamisításra készült az akkor még Schmidt-Márti által vezetett csapat, azzal, hogy nem ismerte el a magyarországi állami felelősséget a holokauszban, és hogy csak 1938-tól akarta tárgyalni a Shoah-t. A ezerszer elhangzott most viszont az, már az előző heti műsorunkban is, és azóta is, hogy ez a múzeum a koncepcióját kinyitottan, Schmidt-Mária nélkül, 1867-től egészen az 50-es évekig kívánja bemutatni a magyarországi zsidóság sorsát.
Ezt hozzátenni, ez nem akarom a Gyuritól elvenni a szót, de ez ennél komplexebb kérdés. Nem, mert amennyire én megismertem a Schmidt-Mária általi koncepciót, az nem igaz, hogy ő nem foglalkozott az 1938-as
csak a hangsúlyok évek. Voltak
itt
akkor.
Mind az a kérdés, hogy miben a hangsúlyokon van valóban a kérdés, mi a központi, akár történelmi szempontból központilag tárgyalt időszak, és mi az, ami mondjuk a kontextus megteremti akár előtte, akár utána. Úgyhogy ezt azért szerintem érdemes.
Jó, de akkor erre kíváncsi a Gyuri is.
Adjatok nekem lehetőséget arra, hogy befejezem az előbbi gondolatmenetet. Még egyszer visszatérve arra, hogy mit ismerek, elmondanám, hogy még mit ismerek, és utána, ha megengeditek, elmondanám, hogy mi az egésszel a leges, legnagyobb problémám. Amit még ismerek, tehát ami napvilágot látott itt az különböző internetes felületeken, az megint csak nem a koncepcióval közvetlenül foglalkozó hír, ám az, hogy kik a résztvevői. És itt nemzetközi és hazai szereplők lettek megnevezve. Na most én szeretném kerülni itt a személyeskedést. Szeretném kerülni azt, hogy publikációs listákat mutassak föl, de valamit kell ezzel kapcsolatosan mondanom. Ami a megnevezett külföldi szakembereket illeti, van közöttük olyan, akiről tudjuk, hogy 1983 és 1995 között volt a Yad Vashemnek az igazgatója, tehát nem lehet azt mondani, hogy nincs köze ehhez a területhez és témához, ám de az illető már nem vett részt Avner Shalom érkezését követően, nem vett részt már az új koncepció kidolgozásában, a 2005-ös kiállítás megnyitásában, és tegyük hozzá, hogy 95-ben hagyta el az intézményt, az illető 25 év telt el, 25 év alatt tudjuk, 95-től, ugye, 24-25 év, tudjuk, hogy mit jelent ez a muzeológiában, mit jelent a látványban, mit jelent a látvány feltárásában, a spektákulumban. Aztán ugye egy másik résztvevő, ahol azt hallottuk, hogy a holokauszt múzeum igazgatója volt, nem volt igazgatója, hanem tudtommal munkatársa volt, ezzel szemben a New Yorki Jewish Heritage Múzeumnak volt az igazgatója. Fontos intézmény, én magam is jártam ott, de ez az intézmény, ennek a lényege, ez arról szól, hogy az amerikai, főként fiatal nemzedékeknek, amely nemzedékek nem csak azt nem tudják, hogy mi volt a holokauszt, azt sem tudják, hogy hol van Európa, és különösen azonban Magyarország, egy ilyen ismeretterjesztő formában, egyébként nagyon szép helyen van, nagyon reprezentatív épületben, bemutatni az eseményeket. És végül még egy, a külföldiek közül még egy személyt hagyj nevezzek meg, ugye, Eszter Farbsteinről van szó, aki valóban egy fontos történész, de akinek az egész munkássága csak és kizárólag az ortodoxiára, az ortodoxia kutatására koncentrál. A holokauszttal kapcsolatosan az általam ismert munkáinak mindegyike, az ortodoxia szenvedése, az ortodoxia szituáltsága a holokauszt idején. Ez fontos elem, tehát szükség van erre a történészre, ám de ez egy szelet, egy parányi szelet. És még valamit itt elmondanék, mielőtt rátérnék arra, amit én a legfontosabbnak tartok, illetve még mielőtt a magyar részvevőkről is mondanék két mondatot. Azt tudnélik, hogy még egyszer mondom, egy fontos szaktörténészről van szó, ám semmilyen narratív szemlélet nem jellemzi a munkásságát.
Már az Eszter Farbstein?
Igen, igen, igen. Na most ez azért súlyos, ez azért súlyos, nem azért, mert ma a történettudományban itt ma ugye egy húzó ágazat, hogy úgy mondjam, a narratív szemlélet, hanem azért, mert ha egy múzeumban be akarunk mutatni egy történetet, már pedig itt ez történik, ha narratíválni, narrálni kívánjuk ezt az egész eseményt, érzékelhetővé és érzéki élményé tenni, akkor a narratív szemléletnek itt alapvető szerepe van. A következő a hazai résztvevő.
Igen. Mert akkor ezt tárgyaljuk külön, hiszen akkor a külföldi meghívottak a kapcsolatban agályaid vannak, véleményed szerint akkor ezeket az embereket.
Én azt mondom, hogy akkor befejezem. Jó,
de csak, csak azért, hogy erre Slomó tudjon
világos,
válaszolni.
Világos, csak azt kérdezem, hogy hol vannak azok a valóban jelentős, aktív külföldi szereplők, Dán Mismánra gondolok, vagy Bauer, vagy Gutmann tanítványaira gondolok, tehát azokra, és hosszan tudnám a neveket sorolni, de most nem menjünk ebbe bele, tehát azokra a kiváló tanítványokra, akik fiatalok és okay. aktívak ebben a történetben.
Jó, hát akkor innen venném fel a szárt, mert azt úgy érzem, hogy itt akkor tulajdonképpen közöttünk nincs vita, hanem esetleg egy-két információ hiányzik abban, amit elmondtál. Ugye azt mondtad, hogy hol vannak Bauer tanítványa, kezdem azzal, hogy Yitzhak Mayes az Bauer tanítványa. Nagyon-nagyon örömmel is üdvözölték egymást. Tegnap előtt az IHRA konferencián. Ugye azt mondtad, hogy 1982 és 95 között volt a Yad Vashem igazgatója, és utána ebből kiesett.
Ezt, 83.
Lehet, hogy 83. Igen. Ehhez azért azt hozzátenném, és ezért nem ért a jelenlegi muzeológiához és a muzeumi bemutatás. Oké. I'm rephrasing, tehát kiesett a vérkeringésből, ez azért az érdemes tudni, hogy ő 95-ben valóban otthagyta a Yad Vashemet, pontosan azért különben az ő elmondása szerint, mert Avner Shalev maga nem egy történész, és semmi köze nincs a holokausz kutatáshoz, és ezen nem tudtak megegyezni.
Viszont csinált egy remek kiállítást.
És 95 után pedig Yitzhak Mayes, ha jól számolok, 4 holokausz múzeumot hozott létre a világon.
Moszkva.
Úgyhogy azt mondani, hogy ő nem ért a muzeológiához, szerintem ez téves lenne, éppen ehhez ért igazán, mert ugye pontosan ahhoz ért, hogy hogyan kell, ahogy magáról mindig fogalmazni szokott, hogyha az orvos tudományhoz hasonlítanánk ezt, akkor ő egy családi orvos, vagy egy általános orvos, akinek nincs specialitása valamilyen területen, de ahhoz viszont, már a muzeológiához visszatér, pontosan ért, hogy ahol nagyon komoly elképzelései vannak, hogy ezt a történetet, és amúgy nem csak a holokauszt, mert csinált ő más múzeumot is, nem csak holokauszt múzeumot, annak ellen, hogy különben holokauszt stadiszt végzett, ezért ment Izraelbe, Amerikából a 70-es években. Tehát ő hozta létre a Chicagói Holocaust Múzeumot, a New Yorki Holocaust Múzeumot, amire mindjárt külön rá fogok térni. Tehát azt gondolom, azt mondani róla, hogy nem ért ahhoz,
de
hogy kell.
Nem mondtam.
Jó, én így értettem,
nem,
de
akkor
megfogalmazom pozitívan. Ért a muzeológiához, és ért ahhoz, hogy kell egy történetet bemutatni, és ebben szerintem ez kulcskérdés, hogy amikor egy holokauszt múzeumot létrehozunk, akkor ne csak a témához értsünk, mint történészek, hanem ahhoz is, hogy hogyan érdemes, hogyan kell hatásosan bemutatni egy adott történetet. Ugye a második, illetve akit említettél, az David Marvel. Nem tudom, hogy mire gondolsz, mert a Jewish Heritage Múzeum, ugye nem tudom, hogy ugyanerre az intézményre gondolunk-e. Nem tudom, te melyikre gondolsz.
Arra gondolok. Mondtam is a nevét magam is.
Igen. Ugye, ami ugye ott van a második utcában Manhattanben, az kifejezetten egy holokauszt múzeum. Én kérdeztem, hogy miért ezt a nevet adták neki, és azt mondta, hogy azért, mert valamilyen pozitív keretbe akarták helyezni. És az, hogy ő nem lenne akár muzeológus, hogy nem lenne holokauszt szakértő.
Én a mondtam néhány mondatot.
Tehát, akkor, hogy, mi volt ennek a néhány mondatnak a relevanciája? Én úgy értettem, hogy azt mondtad, hogy ez nem egy igazi holokauszt múzeum?
Nem, én azt mondtam, hogy ez egy nagyon tisztességesen megcsinált ismeretterjesztő.
Edukációs feladatokat. De miben más mondjuk ebből a szempontból, mint egy új holokauszt múzeum.
Na, erre térjünk majd vissza.
Jó, akkor térjünk vissza.
Hogy Magyarországon...
Mert lehet, hogy ez egy központi elvi kérdés, amiben
van,
ebben különbözünk.
Akkor itt példálózhatunk. Jó.
De mindenképpen azt azért szeretném elmondani, hogy azon túl, hogy 15 évig vezette ezt a múzeumot, ezen kívül ugye a kezdeti fázisban a Washingtoni Holokauszt Múzeum vezetésében is benne volt, jelenleg pedig amúgy éppen a Mengeléről szóló könyvét jelenteti meg. És Eszter Farbsteinről azt mondod, hogy az ortodoxiával foglalkozik, ez tényszerűen így van, hogy a legutóbbi két könyve az a magyar ortodoxia holokausztbeni története. De azt mondani, hogy ő narratívával nem foglalkozik, vagy narratív szemlélettel nem foglalkozik, ez szerintem ugyancsak téves állítás lenne, mert ugye ő a mindennapokban a Jeruzsálemi
lánykollégiumban
tanít, hanem ott egy holokauszt oktatás programot vezet, és a leglényegesebb hozzáadott értéke ehhez a munkához, és nagyon remélem, hogy esetleg lesz kedved vele találkozni és beszélgetni, és személyesen is meggyőződni arról, az a fajta mély gondolkodás, hogy oktatási és edukációs szempontból hogyan lehet átadni ezt a történetet.
Így van. Mondanám még a leglényegesebb dolog előtt még egyet, hogyha már itt a megnevezett
szereplőkről van szó.
Ami a magyar megnevezett szakértőket illeti, még egyszer mondom, próbálom finomítani magam, próbálom visszafogni magam. Ezt egészen egyszerűen botrányosnak tartom, ezt a megnevezett népsort.
Azt a népsőt, ami most látott napvilágot,
amely népsorban
prezentáció során ott a prezentációban szerepeltek ezek a
és
nevek.
És amit az IHRA előbb tudhatott meg, mint idehaza valamennyien, azt a népsort, amiben egyetlen egy olyan hazai szakembert, történészeket, szaktörténészeket, a holokauszttal foglalkozó történészeket, szociológusokat, irodalmárokat nem látok, akik számottevő és nemzetközileg is jegyzett munkásságot fejtettek ki eddig, ezek közül egyetlen egy sincs jelen. Én itt az indulás előtt készítettem egy listát, nem akarom a névsort felsorolni, de tisztelettel most itt a műsorban átnyújtom Köves Lomónak, lehet mazsolázni ebből a névsorból, sokat biztos, és intézményeket is megneveztem, hogy kikre gondolok. Tehát ezek nem szerepelnek, szerepelnek olyan nevek, akikkel hát igazából nem is tudok mit kezdeni, fiatal
kutatók. Most egy első ránézésre szeretném, hogy ezek közül van olyan, aki részt vesz a munkában. Nem fogom néven nevezni őket, de van olyan ezek között, aki részt vesz a munkában.
Jó, nagyon örülök neki a megnevezettek közül, de így ültem be a stúdióba, bocsássatok meg, tehát nem tiszteltetek meg engem azzal, hogy a kezembe nyomjatok egy anyagot. Örülök, hogy most azt mondod, látván az én listámat, hogy ezek között van olyan, de én nem tudtam, én csak abból tudtam kiindulni, bocsánat, abból tudtam kiindulni, ami megjelent.
A hírek előtt állunk egy pillanat, az a kérdésem van gyorsan, hogy azért akkor az nem volt szerencsés, hogy Luxemburgban megjelenik egy népsor, ami egy nem teljes, kettő egyáltalán akkor miért jelent meg?
Ugye ennek borzasztó egyszerű
oka. És akkor visszatérünk utána.
Tekintettel arra, hogy ahogy ezt ugye több helyen azért kérdésre válaszul elmondtam, ugye tekintettel arra, hogy ezt az egész témát és az egész projektet különböző előzmények előzték meg, és nagyon sokan úgy tekintenek erre, mint egy hot potato, amit legszívesebben eldobnának maguktól. Önmagában meggyőzni embereket arra, hogy olyan embereket, akiket szerintem mindahányan, akik ebben a szobában ülünk, értékesnek gondolunk, meggyőzzünk arról, hogy ebben vegyenek részt, az nem volt egy könnyű feladat, és aztán egy következő lépés az, hogy úgy vegyenek részt, hogy a nevükkel ezt fölvállalják. Ezek különböző emberek és különböző szakértők ehhez különböző feltételeket kötöttek, és ugye nekem ezeket a feltételeket tiszteletben kell tartanom, akár olyan feltételeket is, hogy mi legyen az első alkalom, amikor valakinek a nevét nyilvánosság lehet hozni. Az én szempontomból a legfontosabb az az, hogy minél több kellő szellemi kontribúciót hozzáadó szakértő tudjon részt venni ebben a munkában. Az, hogy mikor hozzuk a nevüket nyilvánosságra, az számomra egy másodlagos kérdés.
Akkor itt nyilván folytatja még a Gábor György is ezt a gondolatot, és Köves Lomó is, a híreket meghallgatjuk, hiszen pontosan 13:30 van, és utána jövünk vissza.
Csak semmi majré! Magyar zsidó történetek. Csak semmi majré.
Akkor vágjunk az elevenébe. Gábor György vallásfilozófus egyetemi tanár, Köves Lomó az EMIH vezető rabbija. És ott tartunk, hogy a Sorsokháza programjáról utóbbi napokban megjelent kérdések vitatásában eljutottunk a nevekhez, hogy milyen szakértők lesznek felkérve, vannak felkérve. Gábor Györgynek ezzel kapcsolatban voltak kérdései a külföldi felkért szakértőkkel kapcsolatban, erre Köves Lomó válaszolt. Most a hazai résztvevőkről beszélgetünk, amely, ha jól értettem, ez nem egy teljes névsor, ami nyilvánosságra került, ugye fordulok Köves Lomóhoz, hanem néhány, akivel végleges megállapodás született, avagy...
Azért viszonylag sokan vesznek részt ebben a munkában, és ahogy ezt az előbb itt a szünetben elmondtam, ugye az, hogy ki hogy vállalta ezt a munkát, egyrészt maga az intenzitás tekintetében, másrészt az, hogy ennek mekkora része legyen nyilvános, az differenciál.
Tekintettel a dolog érzékenységére vannak szakemberek, akik azt mondják,
számomra hogy... a munka része a fontos, és másodlagos az, hogy most
hogy ki ért mikor... hozzá, vagy nem ért hozzá?
Ne fordíts ki a szavaimat.
Én csak kérdezem.
Nem, az másodlagos, hogy mikor és milyen körülmények között szeretné, hogy azonosítsák ezzel a dologgal. De te szerettél valamit elmondani,
így van,
és különkértet, hogy hagyjuk,
így van,
hogy
mert itt a szünetben Péter elárult, hogy miről volt szó, közben még a narratív történelmi szemléletet is megvitattuk. Ami nekem fontos, az utolsó mondatod, a szünet előtti utolsó mondatod egyik az úgy hangzott, talán az utolsó éppen, nem tudom már, hogy nehéz volt többeket meggyőzni erre a programra.
Na most én kísérlet... Nem a programra, egyáltalán, hogy részt vegyenek
hogy részt
a munkában.
Vegyen ebben a munkában, köszönöm. Na most én kísérletet szeretnék tenni arra, hogy megválaszoljam azt, hogy miért lehetett nehéz őket meggyőzni, és előre jelzem, hogy ezt tartom a kardinális kérdésnek, ami most következik. Engedjétek meg, hogy ezt elmondjam. Abból indulok ki, hogy noha nem láttam az új koncepciót, nem győzöm hangsúlyozni, nem érzem úgy, hogy itt szó lenne egy új koncepcióról, és ezt az alábbiakkal fogom indokolni. Változatlanul érvényben van a kormányrendelet, és most már nem Schmidt Mária személyéről beszélünk, hanem arról, hogy egy olyan kormányrendeletet tartunk a kezünkben, amely arról rendelkezett, hogy az épület az EMIH tulajdonába kerül, és az egész koncepcióért az EMIH, illetve hát a Schmidt Mária vezette alapítvány felelős. Ez tekintem a kardinális. Nem mondom azt a szót, hogy bűn, véteknek, és minden ezen áll, és ezen nyugszik, és attól félek, hogy itt fog tönkremenni minden. És akkor megpróbálom ezeket indokolni. Miért tartom ezt kardinális kérdésnek? A holokauszt, a magyarországi holokauszt feltárása, jelen pillanatban olyan 74-75 évet késésben vagyunk, ez szeretném aláhúzni nemzeti ügy. Ez nem zsidó belügy, ez nem felekezeti belügy, ez abszolút nemzeti ügy, ugyanolyan nemzeti ügy, amilyen nemzeti ügy mondjuk a Magyar Állami Operaház, és ezért nem lehet a Magyar Állami Operaházat semmilyen felekezetnek, hangsúlyozom, nekem teljesen mindegy, hogy milyen felekezetről van szó, nem lehet árendába kiadni, nem lehet a Magyar Nemzeti Múzeumot árendába kiadni egyetlen egy felekezetnek sem. Ezt sem lehet. Tehát ez egy közös nemzeti ügy, és ezért én azt gondolom, hogy a kormány ezzel a határozattal gyakorlatilag nagyon csúnya szándékkal átnyomta egy zsidó felekezet számára azzal, hogy ez legyen a ti ügyetek, veszekedjetek ti ezen, vesszetek össze, annál viccesebb és jobb ez a dolog, ez a ti bizniszetek, foglalkozzatok ezzel úgy, ahogy van. Na most három súlyos problémám van mindezzel kapcsolatosan. Először is ennek a szimbolikája az rendkívül súlyos. Nagyon súlyos. Ahogy az előbb említettem, az Operaház is állami tulajdonban van, a Magyar Nemzeti Múzeum is állami tulajdonban van, a Széchenyi Könyvtárat jelen állapotban meg sem merem említeni, de állami tulajdonban van. Nem túljuk át a felekezethez.
Gyuri, azért be kell szúrnom azt a kérdést, hogy ez miért jó? Egy terrorháza is állami tulajdonban van, és...
Azért, mert ennek van egy szimbolikája. Aha. Ez nem zsidó ügy. Tehát abban a pillanatban, amikor valamilyen zsidó, evangélikus, katolikus, nem tudom én, horgász ügyét teszem a dolgot, abban a pillanatban a dolog súlya az önmagán túlmutató jelképrendszere veszi.
Értem, ez volt az egyes.
A második. Ha felszoktuk tenni azt a kérdést, ez most egy példa lesz. Felszoktuk tenni azt a kérdést minden konferencián, minden holokausztról szóló beszélgetésben, azt a szónokinak szánt kérdést, hogy hogyan lehetséges, hogyan volt az lehetséges, hogy a 20. század kellős közepén, Európa kellős közepén, a civilizáció kellős közepén ez megtörténhetett, akkor a választ kénytelennek vagyunk ott kezdeni, ahogy egyébként a Yad Vashem első terme is itt kezdi a választ, azzal a válaszszal, hogy 2000 év nagyon kemény keresztény antijudaizmusa megágyazott mindennek, a zsidó gyűlöletnek, domestikálta azt a mindennapos prédikációk, a templomi kiábrázolások, és így tovább, és így tovább. Na most miért mondom ezt a példát? Azzal, hogy a Yad Vashem első termében Szent Ágoston képét látjuk, ezzel én nem értek egyébként egyet, de ez most értektelen, nem Szent Ágostont kellett volna oda tenni, de tényleg ez most lényegtelen. De a lényeg az, hogy valamit ki akar fejezni ezzel. Na most képzeljük el azt a helyzetet, amikor én nem tudom az arányokat, mint hogy nem ismerem az egész projektet. De valamilyen pici arányban gondolom ennek meg kell jelennie. Na most, amikor kimutatjuk azt, vagy elmeséljük azt, hogy létezett egy 2000 éves kemény keresztény antijudaizmus, teológiailag megalapozott, akkor két eset lehetséges ettől a pillanattól kezdve, mint hogy egy zsidó felekezet csinálja. Vagy megpróbálja ezt kicselezni, és erről nem beszélni, nem, nehogy kellemetlen helyzetbe hozza önmagát is, a kormányt is, esetleg más felekezeteket, és akkor hazudik ebben a pillanatban. Vagy pedig megteszi azt, amit meg kell tenni, bemutatja azt, mondom, megfelelően súlyozva és arányokkal, de akkor viszont rögtön rámutatnak erre a felekezetre kívülről katolikus barátaink, református barátaink, hogy íme, ezt a zsidók csinálják, ők beszélnek megint így rólunk, ők azok, akik megint minket akarnak beállítani ilyen módon. Ez megint elfogadhatatlan. És a harmadik pont, amit itt el akarok mondani, az a közös munka hiánya. Ha én lettem volna Köves Lomó ebben a helyzetben, akkor én azt mondtam volna a miniszterelnök úrnak, hogy köszönjük szépen, természetesen nem fogadhatjuk el ezt a tulajdont, bármilyen értékes is az, nem fogadhatjuk el, ez nemzeti ügy, ez közös ügy. Mi is részt veszünk ebben. Szakértőink ott lesznek, a szakértőink véleményezik minden anyagot, amit csak megkapunk, és amiben betekintést nyerhetünk, sőt, részt veszünk a szakértői anyagok elkészítésében. De ebben a történetben mindannyiunknak ott a helye, bizony katolikus szakembereknek és református szakembereknek. Ugyanezt mondanám egyébként, hogyha Mazsíz kapta volna ezt az ajándékot, tehát ugyanúgy elfogadhatatlan lenne számomra, és természetesen az egyetemekről, az akadémiai kutatóintézetekből és minden más helyről mindazoknak ott a helyük, akik ehhez értenek. Tudnilik, ez két dolgot jelentett volna. Egy közös, együttes feldolgozását a témának, és ez elvezethetett volna, nyitánya lehetett volna annak, amivel mondom, 70-valahány év késésben vagyunk már, a közös feldolgozás, a közös gondolkodás nyitánya lehetett volna annak, amit nevezzünk mondjuk nemzeti katarzisnak, hogy együtt éljük meg, teljesen mindegy, hogy zsidók, vagy katolikusok, vagy reformátusok, vagy ilyen kutató, vagy olyan egyetemi munkatárs ezt az élményt, ennek a feldolgozásnak a közös élményét.
Gábor György vaskos csomagot tett le az asztalra három kérdésben, akkor Köves Lomó nyilván mind a háromra tételesen válaszolna most. Igyekszem gazdálkodni az idővel, hogy ne fussunk ki, hogy beleférjen még ez is, de addig még
válaszolok. Ja. Megvan. Jó, hát ezek abszolút releváns felvetések. Én onnan kezdeném, már csak azért is, mert te is az én utolsó mondatommal kezdted, és ez nagyon megtisztelő, és szeretném viszonozni ezt a kedvességet, hogy azt mondod, hogy hát és az lenne a cél, hogy együtt éljük meg, mindegy, hogy zsidók vagyunk, katolikusok, keresztények, nem zsidók, de együtt éljük meg ezt a történetet. Szerintem ezt kéne jobban definiálni. Mit jelent az, hogy együtt éljük meg ezt a történetet? És hadd kezdjem egy mintával. Képzeljük el, hogy történik mondjuk a családon belül egy nagyon csúnya erőszak esemény. Ebben az eseményben vannak tettesek, vannak áldozatok, és vannak azok, akik megélik, vagy látják az eseményt.
Tanúi.
Tanúi az eseménynek. Ugye mit lehet, és tegyük fel, hogy ez a család egybe marad. Valamilyen oknál fog. Mindegy, hogy minden, ez valamilyen praktikusok, vagy teljesen mindegy, de egybe marad. És most elmennek a pszichológushoz, és szeretnék ezt az egész dolgot kifakasztani a sebet, és de azzal a céllal, hogy valahogy az a végén mégiscsak begyógyuljon. Hogy lehet azt elérni, hogy együtt éljük meg azt, amit mondtál? Ugye egész másképp éli meg egy nyilvánvalóan egy áldozat, másképp éli meg egy tettes, másképp éli meg egy
hozzátartozó, vagy egy tanú.
És egészen másképp éli meg 70 évvel később valaki, akinek a nagyszülei voltak, vagy itt, vagy ott, vagy amott. És ez szerintem a központi kérdés, ettől azt definiálni, hogy egyáltalán meg lehet-e együtt élni, és hogyha meg lehet együtt élni, akkor mik azok a közös pontok, amit együtt meg lehet élni. Én azt gondolom, hogy ahhoz, hogy egy ilyen történetet meg lehessen együtt élni, és beszélhetünk a dolognak a metaforikus eleméről, az előbb említett családról, de beszélhetünk most visszatérve a holokausztra, magára az össznemzeti kérdésre, azt csak akkor lehet együtt megélni, hogyha természetesen a történelmi kontextus a teljes teljességében ott van, de a lényeg az mégiscsak a személyes emberi vonatkozás. A személyes emberi vonatkozás, hogy én, aki látom, vagy újra megélem ezt a történetet, és ugye most Magyarországon olyan emberek tömegeiről beszélünk, akik 99%-ban személyesen nem élték meg ezt a történetet, de én mit tudok ebből személyesen tanulni? Ettől lesz ez a dolog egy nemzeti ügy, és az, hogy ki ez a múzeum, vagy kinek a tulajdona az ingatlan, az nem ettől válik belterjessé, vagy nem belterjessé. A múzeum szerintem attól válik belterjessé, hogy amit elmond, az képes-e megszólítani egy egész társadalmat, egy egész nemzetet, vagy olyan módon mondja el, amúgy lehet, hogy teljesen legitim módon, de olyan módon mond el valamit, ami nem tud megszólítani tömegeket. Az, hogy hogy ideális-e az, hogy egy zsidó hitközség lesz egy tulajdonos egy múzeumnak, vagy sem. Az egy ideális világban valószínűleg nem biztos, hogy ez lenne a legideálisabb döntés, de egy olyan világban, amikor ahol sok kétel merült fel azzal kapcsolatban, hogy nincs-e valamilyen fajta hátsó agenda, nincs-e valamilyen fajta rejtett üzenet, amit az állam el akar mondani ezen a múzeumon keresztül, és pont az állami részvétel az, ami, vagy az állami ott lét, az, ami a bizalmatlanság egyik okozója, ott szerintem az, ha nem biztos, hogy a legideálisabb, de mégis egy ideális megoldás, hogy az autonómiához, az autonómia egyik lehetősége, hogy egy zsidó közösség, hitközség legyen a tulajdonos. De a cél az mindenképp az, hogy ez minél több embert meg tudjon érinteni, és össznemzeti és társadalmi ügy legyen. Ez én értelmezésemben itt a fő kérdés az, hogy mit, kinek és hogyan mondunk el, nem pedig az, hogy kinek a tulajdona az intézmény. Azt csak külön szeretném hozzátenni, hogy én azt gondolom, látva amúgy a Holocaust Múzeumok repertoáriát, most az utóbbi pár hónapban ezt föl is frissítettem, hogy egyrészt a tulajdonlás kérdésre nincsen ideális megoldás, de különféle és az ittenihez hasonló megoldások is vannak, de az biztos, hogy az nagyon fontos, hogy egy minden múzeum eldöntsem, mielőtt megnyílik, hogy kit akar megszólítani, és hogyan akar megszólítani. Mindig visszatérő elem az, hogy a hogyan történhetett meg. És a hogyan történhetett meg, az a legnagyobb kérdés itt tulajdonképpen. De a hogyan történhetett, amikor válaszolsz a hogyan történhetett meg kérdésre, akkor például az előbb általad említett válasz, ez egy történelmi narratíva megközelítése, ez egy történelmi megközelítés, ami teljesen igaz és helyes. De ennek a dolognak van egy emberi része is. Hogyan történhetett meg akkor, és hogyan történhet meg valamilyen szinten máskor is a történelemben, vagy az akár az én személyes életemben az, hogy nem vállalom föl a saját felelősségemet, nem vállalom föl azt azt a döntési felelősséget, ami az élet legapróbb ügyeiben is azt a fajta sötétséget beengedi az életembe, ami nagyon nagy mértékben bejött a holokauszt történetében. Még egy adalékot is hozzátennék ehhez, és akkor visszautalok a Holokauszt Múzeumok repertoárjára. Én azt is fontosnak tartom, hogy azt azért hangsúlyozzuk, hogy ez egy az egész emberiségnek szóló, és az egész emberiségnek, és itt Magyarországon az egész magyar társadalomnak szóló emberi ügy, mélyen emberi ügy, de közben egy zsidó történet, mert a zsidók nagyobb rész zsidókkal történt, és pontosan a zsidó kontextus miatt, amit te magad is említett, akár a kereszténység és a zsidóság viszonya is. És például egy olyan dolog, amit én sok Holokauszt Múzeumban hiányolok, hogy a zsidók ilyen állami múzeumokban mint objektek vannak bemutatva, akiket a Vágóhídra vezettek, és az ő emberi részvételük a történetben az teljesen, vagy nagyon sok esetben szinte teljesen ki van hagyva. Az ő rezisztancuk, az ő ellenállásuk, legyen az fizikai ellenállás, ami nyilvánvalóan ritkább volt, de legyen pszichológiai, identitásbeli ellenállás, az emberi méltóságuk, a saját emberi méltóságuk megőrzésére tett kísérletek, az, hogy ez hogyan gyökeredzik a zsidó kultúrában, vagy a zsidó keresztény kultúrában, ha úgy tetszik. Például, hogy auschwitzi foglyok hogyan tudtak saját erkölcsi dilemmákkal is szembenézni, mondjuk a Sonderkommando, vagy nem is kell ennyire szélsőséges esetekhez elmenni, akár mondjuk az, amit tervezünk is bemutatni a gyerekbarakokban, hogy hogyan hoztak olyan egymás közti szabályokat, hogy az, ami a legsúlyosabb része a holokausztnak, hogy a saját emberi méltóságuktól, az emberi mi voltuktól akarták őket megfosztani, hogyan tud az ember ennek egy ilyen embertelen helyzetben ellenállni. Ezek szerintem mind nagyon fontos dolgok, és azért is fontos, mert egy ilyen múzeumnak szerintem nem az, szerintem az egyik fontos célja az, hogyha a társadalom egészére akarunk hatni, hogy a társadalom hogyan viszonyul a holokauszthoz, ezen keresztül hogyan viszonyul a zsidósághoz, és a zsidóságot valamilyen módon az ő fejéhez, az ő szívéhez, az ő gondolatiságához egy kicsit próbáljuk meg közelebb hozni és bemutatni.
Ja, akkor most Gábor György fog válaszolni Köves Lomó vezetésére.
Nézem az időt,
hogy pont
nagyon hosszan tudunk beszélni.
Pont kell, ezt most hagytam, és nincs jogom beleszólni, csak az idővel gazdálkodom, 10 percünk van. Az én alapkérdésem, ebben a műsorban lehet, hogy erre nem válaszolom, de akkor engedjétek meg, hogy a hallgatónak elmondjam, ez a műsor a következő néhány alkalommal csütörtökön olyan struktúrában lesz. Úgy terveztük, hogy az elején lesz mindig egy vita, az első fél órában, a második fél órában folytatjuk, de majd hozzászólhatnak, tehát jövő héttől lehet majd telefonon is bekapcsolódni, aki úgy érzi, hogy van releváns véleménye. Most elég vaskos csomagunk van ahhoz, hogy sajnos ezt most nélkülözzük, de szeretném, hogyha a következő 10 percben valamilyen módon a végére tudnánk ennek jutni. De egyébként az én alapkérdésem, mert ezt nyilvánosságra hoztuk a Klubrádióval, a hallgatók számára el kell, hogy mondjam, mi keresni valójában az államnak az emlékezetpolitikában, ha ennyire konkrét narratíváról van szó, ami a holokauszt tárgyalását illeti.
Igen, az államnak ilyen értelemben semmi keresni valója nincs, csak emlékeztetnék arra, hogy a Páva utca
holokauszt emlékközpont.
Holokauszt emlékközpontra gondolok, a Magyar Nemzeti Múzeum felügyelete alatt, szakmai felügyelete alatt készült el. A Páva utcai Nemzeti Múzeum. A Nemzeti Múzeum. Na most a helyzet a következő. Amit itt az előbb elmondtál, Sulmó, én ezt szent rémülettel hallgattam, őszinte leszek. Az, hogy nagyobb rész zsidókkal történt, ezt tudjuk, hangsúlyozom, hogy nagyobb részt, voltak ott nem zsidók is, sőt, nem felejtsük el, hogy voltak olyan zsidók is, akik önmagukat már rég nem zsidókként.
De hát te magad mondtad az előbb, hogy a kereszténység antijudaizmusa ágyazott meg ennek. Ezért mondom, ez egy zsidó történet, nem beleválasztható.
A zsidó történet.
Nem leválasztható a zsidó történelem.
Én ezt nem is ezt mondtam. Engedd meg, hogy befejezem.
Vitatkozhatok csak nyugodtan, mert tehát, a szavak is fontosak, hogy egyet értettetek, vagy nem.
Itt olyan áldozatok is voltak, akik önmagukat már rég nem zsidóként definiálták, csak a Nürnbergi törvények értelmében voltak zsidók. Ebből az következik, hogy ez nem zsidó belügy, nem győzöm hangsúlyozni.
De senki nem mondja, ebben egyetértünk.
De nem, azt mondtad, azt a képtelenséget mondtad, hogy hát ugye, minthogyha ennek a feldolgozása ezzel a rossz és abszolút ide nem illő családi példával illusztrálva, azt mondtad, hogy, hogy hát minthogy ez egy zsidó történet, itt mintha valami, valami prioritást kapna, kaphatna az, hogy itt ezt a történetet tehát valamilyen zsidó keretek között és zsidó felügyelet alatt dolgozzák fel. És ez az, ami ellen én tiltakozom. Én magam...
Én javaslom, hogy előbb próbálj meg megérteni, amit mondom, mielőtt tiltakozom, mert bele de teljes reményciával beleheted magad a tiltakozásba, pedig nem gondolsz.
Tehát az a helyzet, hogy én római részben a római történelmmel foglalkozom, azt a rómaiak élték meg, nem én, és mégis van rálátásom erre a történetre. Én ebben nem akarok belemenni ebbe a történetbe. Én azt mondtam, hogy ennek a feldolgozása, ennek az egész programnak a kidolgozása, az ne legyen egy felekezetnek a tulajdonában, birtokában és felügyelete alatt és égisze alatt, ahogy jelen pillanatban van, ennek hihetetlen rossz az üzenete, ezt közösen kell, gyertek ti is, és mások, szakemberek, és ilyenek, és olyanok, és amolyanok, ne kezdjünk arról beszélni, hogy ez zsidó vagy nem zsidó ügy, ez nemzeti ügy, ebben az országban történt, és ebben az Európában történt ez a katasztrófa, ez mindannyiunk ügye, ne feledkezzünk el arról, Jan Assmant hadd hivatkozzam meg, ugye a kulturális emlékezet egyik legkiválóbb szakemberét, aki azt mondja, hogy két emlékezet forma van, van a kommunikatív emlékezet, ezt nagyjából 80 évre, mi 74-75 évnél tartunk, lövi be, és van az ezt követő kulturális emlékezet. A kulturális emlékezet a domináns. Ezt a történetet kell érzékivé tenni mindenki számára.
De bocsánat, kérlek, tudós.
Mindenki számára, fiatalok és idősek, ilyenek és olyanok számára.
Azért nagyon öröm hallani, mert ugyanezt mondta a Slomó, és most nem értem, hogy mi a vita tárgya.
Az a vita tárgya.
Egy az egyben ugyanezt mondta most.
Én azt mondom, hogy abban a pillanatban,
közösen,
de akkor beszéljünk világosan. Tehát ebben a pillanatban megint csak visszatérünk.
De ne a tulajdont elemezt,
vagyok kénytelen,
hány...
mert valaki felügyeli ezt az egész programot.
Nem az a kérdés, hogy kik vesznek részt benne?
De. És látjuk, hogy kik vesznek részt. Látjuk azt például, hogy a magyar szakemberek közül, és nem kutatom azt, hogy ki hova tartozik, milyen felekezet ez, miként definiálja önmagát.
Gyuri,
a legfontosabb
Gyuri,
szereplők nincsenek itt. Miért nincsenek itt?
Teljesen egyetértek. De egy olyan világban, ahol egy rádió műsorban két zsidó szervezet képviselő nem tud leülni, mert az egyik azt mondja, hogy még egy rádió műsorban engedi egy másikat, ott hogy szeretnéd azt, hogy egy egész nemzet,
még egyszer mondom,
most akkor én is végigmondom, ott hogy szeretnéd azt, hogy egy egész nemzet legkülönfélébb katolikus, zsidó, ateista, nem vallásos, vallásos, baloldali, jobboldali, közösen
szakemberei.
Szakemberei közösen leüljenek. Hát persze, hogy valahol el kell ezt kezdeni. Tehát én pontosan egyetértek.
De
veled.
Rosszul kezdtétek el, Slomó. Erről beszélek.
De ezt a magyar állam kezdte.
Az, hogy én rosszul kezdtem el, vagy sem. Az, hogy rosszul kezdtem el, vagy sem, az egy, hogy mondjam, az egy taktikai kérdés. De akkor ezek szerint a célban egyetértünk. Te azt mondod, hogy rosszul kezdtem el, de a cél az ugyanaz. Én is ugyanazt mondom, hogy ez egy legalapvetőbb, nem csak nemzeti ügy, legalapvetőbb emberi, az emberi kondíció legalapvetőbb kérdése. Ez egy nemzeti ügy. Mi tud ide a mai Magyarországon elvezetni? Azt láttuk, hogy az mostanit megelőző, a mostani 7 hónapot megelőző 5 év nem tudott ide eljuttatni bennünket, hanem csak a legméltánytalanabb helyzetekbe tudott minket eljuttatni, úgy, hogy mindenki a partvonalról kiabál, és azt mondja, hogy hát rémülettel hallom, és fel vagyok háborodva, jogosan akár, mert én a helyedben lehet, hogy én is fel lennék háborodva. Nagyon sok olyan dolog volt ebben a folyamatban, amit én is borzasztó méltánytalanak és rossznak tartok. De mégiscsak a közösen szeretnénk átélni, hogy azt te mondtad, valamilyen módon el kell jutnunk arra, hogy közösen éljük át. Valamilyen módon be kell ülnünk abba a közös hajóba, és nem pedig az bizonygatni, hogy én vagyok a hitelesebb, vagy te vagy a hitelesebb, és ki az, aki, mi lenne a legjobb módja annak, hogy ezt csináljuk.
Ugye először is az a hitelesebb, aki ért hozzá. Tehát amikor egy projektet elkészítünk, pláne egy ilyen projektet, az a leghitelesebb, aki ért ahhoz a munkához, aki azzal foglalkozott és bizonyított. És nem az, aki nem tudom honnan csusszant be ebbe a projektbe. Nem győzöm hangsúlyozni, és úgy látszik, nem vagyok megértve ebben a történetben, amikor azt mondom, hogy ha Szóval a holokauszt történetet nem lehet kisajátítani.
Szó nincs erről. Senki nem akar kisajátítani.
Kisajátítottad. Nem. Ennek a feldolgozását kisajátítottad.
Sorom szólni, akkor tisztázunk valami. Nem, olyasmit mondasz, egy pillanat, olyasmit mondasz, ami de facto érdemes tisztázni. Én azért vettem ebben részt, azért vállaltam ezt fel, mert azt gondoltam, és azt gondolom, hogy meg tudom teremteni azt a környezetet, amiben lényegesen többen tudnak részt venni ebben.
Nem tudtam megteremteni, és ilyenkor azt kell
meg tudtam teremteni, már többen tudnak részt venni. Te azt mondod, hogy ezek a résztvevők nincsenek.
Nem a tömeg számít, te azt mondod, hogy ezek a résztvevők. Kik azok, akik hitelesen képviselik ezt az ügyet?
Te azt mondod, hogy ezek a résztvevők nincsenek elegen, sok mindenki még nincs benne, de már elkezdődött valami, ahhoz képest, ami az megelőző 5 évben volt. Persze, beszélgethetünk még 5 éven keresztül arra, hogy mi mindent csinálunk rosszul. Én mégis annak vagyok a híve, hogy kezdjünk el valamit csinálni, és vállaljuk fel a felelősségét
úgy,
a cselekvésen.
Az ISRA előbb tudja meg a szakértőket, mint idehaza, azok a szakemberek, akiket nem tiszteltetek meg semmivel, se azzal, hogy ezt elmondjátok nekik. De előbb tudta meg Luxemburgban az ISRA, és így tovább is.
Gábor
a fülösmeret elment a szimbólum.
Most nem formális a köszönetem. Mindkövesről
szeretjük egymást.
Azt szeretném mondani, hogy én meg szeretlek benneteket, mert meg kell, hogy köszönjem, hogy ebben a viharosan zajló történetben, ami most még föl is pörgött, és még rengeteg felesleges indulat pakolódott rá, bejöttetek és beszéltetek. Én azt hiszem, és abban bízom, hogy egy picit elindít valami olyasmit, amiben a tényleges beszélgetés, és nem pedig az egymásnak való üzengetés lesz a jellemző. Mi ebben a műsorban ezen leszünk, megpróbáljuk hétről hétre több aspektusában az egész kérdés, és most már nem a politikai és egyéb szakmai felhangjaival végigbeszélni. Köszönöm a figyelmüket, jövő héten várom önöket. Még ezt végig jellemezzük, hogy e téma után hogyan folytatjuk és kikkel. Ez volt a Majré, a szerkesztő munkatársa volt Jávor Dénes, és Józsa Péter volt a technikus. Jövő héten várom önöket, Rózsa Pétert hallották.
Csak semmi Majré. Magyar zsidó történetek. Csak semmi Majré.